műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A nyár nem csak a hőség és a kánikula, hanem az élmények évszaka is. A legtöbb ember ilyenkor elutazik valahova, ellátogat eseményekre. Ezekről pedig szeretne magának emlékeket, így előkapja a zsebéből az okostelefonját és elkezd kattintgatni. Utólag viszont sokan szembesülnek azzal, hogy a fényképek teljesen használhatatlanok, nem látszik rajtuk a lényeg, ki vannak égve, és bizony a közösségi médiára sem lehet őket feltölteni. Persze kérdés, hogy egyáltalán visszanézi-e bárki a nyaralás alkalmával készült képeket, de ha már elkészülnek, akkor legyenek használhatóak, élvezhetőek. Ebben szeretnénk segíteni a mai digitális világgal. Témánk a nyári élmények megörökítése. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió digitális világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem dr. Jakab Tibor fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Tibi, köszöntelek ezen a meleg nyári napon itt a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat és téged természetesen. Örvendek, hogy itt lehetek.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mit szokott az átlag ember fotózni nyáron?
Hú, hát ez egy komplex dolog, mert először is, ha vesszük, a szokásaink általában megváltoztak az utóbbi, hát évtizedben mondjuk, vagy évtizedekben. Tehát a fotózási szokásaink, a paradigmák megváltoztak. Hát régebb, aki fotózni akart, komolyabb fotókat akart készíteni egy utazás során, főleg idegen országba, felszerelte magát egy jó géppel, hátizsákkal, benne különböző kellékek, amik segítették, állvány esetleg, és azt cipelte a hátán. Ezt jó magam ugyanezt csináltam nagyon sok évek, én most is csinálom különben. Nem kellemes, nem kényelmes. Először is, mert hát úgy átlagban egy olyan, hát minimum egy 6 kiló felszerelést cipel az ember. Na most, ha hátizsákban van, akkor a háta az mindig vizes. Azon kívül egy plusz gond, hogy arra ügyelni kell, hogy ne hagyja el, ne lopják el, ne menjen tönkre. Hát utána megjelentek az okostelefonok, először is mondjuk a kompakt gépek, az ilyen kis szappantartók, hát azokkal is el lehet látni ezt a feladatot. Lehet készíteni emlékképeket egy bizonyos szinten természetesen, tehát nem igényes fotókat. Aztán megjelentek az okostelefonok, mind jobb és jobb kamerákkal ellátva, és most azt hiszem, hogy a nagy tömeg ezeket használja, mert kis helyen elfér, könnyű, mindig kéznél van, és jó minőségű képeket lehet készíteni valójában egy jobb telefonnal. Hát mondjuk azt is megjegyezném, hogy egy jobb telefon, ami fényképezőgép minőségű képet készít, hát az annyiba kerül körülbelül, mint egy jó fényképezőgép napjainkban. De mégis könnyű, kéznél van, és ezt használja a legtöbb ember. Na most a másik, ami hát szokás, ez a digitális fotózással jött, hogy nagyon sok képet készítünk. Tehát addig, amíg analóg gépet használtunk, vittünk magunkkal egy hét kiránduláshoz mondjuk 10 tekercs filmet, az azt jelenti, hogy 300 fotót lehetett készíteni. És ezt nem is mindig fotóztuk el, odafigyelt az ember, elkészítette, azt kidolgoztatta, amikor hazaérkezett, és szépen albumba elhelyezte, miután megválogatta, és lett egy nagyon szép, áttekinthető anyag, amit bármikor leült a kanapéra, és elnézegethette bármikor, és felidézte az emlékeit a kirándulásból. Na hát ez most nincs meg, mert most több ezer képet készítnek az emberek. Azokat miután hazaérkeznek, letöltik, vagy már nem is töltik le, hogy amit mondtál az elején, hogy egyáltalán visszanézi valaki ezeket, hát vagy vissza, vagy nem. Mindenesetre a sok egyforma ismétlődő képet nem biztos, hogy hajlandó valaki annyi időt áldozni, hogy ezeket kiszelektálja, és hogy a gyengébb minőségüket törölje, és mondjuk a pár ezer képet leszűkítse a végén egy 200-as szelekcióra. Ez rengeteg idő és energia, úgyhogy legtöbb esetben ezek mind letöltődnek, a jobbik esetben egyszer végigfutják, mondjuk a családon belül, vagy ismerősökkel, barátokkal, vagy még az se. Tehát egyszerűen eltárolják, és az milyen jó, egy folder van, hogy azt írja, hogy most jártam Egyiptomba, vagy Görögországba, vagy valahol.
Tehát akkor ezek az utazási képek a leginkább jellemzőbbek a nyárra. És itt, ahogy mondtad, hogy nem biztos, hogy megnézik, vagy még kevésbé biztos, hogy készítenek belőlük egy válogatást abból a több ezer képből, ami elkészült. Eszembe jut a közösségi média, és most nem a képek megosztása, hanem a képek elküldése, vagy megosztása egy konkrét személlyel, tehát, hogy már nem ül le a család, már nem ül le a baráti kör, mert hát elküldtük nekik Facebookon, elküldtük nekik WhatsAppon, vagy bárhol.
Igen, ez valójában ez is hozzátartozik az új szokásokhoz, hogy mindent megosztunk közösségi médián, különböző digitális felületeken osszuk meg ezeket az élményeket, fotókat, ami nem kevés veszéllyel jár. Ezt számtalanszor hallottam, amikor a rendőrség és egyszerűen mindenki elmondja évről évre, hogy ne osszák meg az ilyen képeket, ne kínáljanak fogózkodót az esetleg rosszindulatú személyeknek, akik esetleg betöréssel foglalkoznak, és tudják, hogy én most távol vagyok az otthonomtól, és nyugodtan mehetnek. De ahogy megfigyelem, ez úgy teljesen lepereg, és bármikor, ha rámegyek egy Facebookra, vagy egy akármilyen Instagram valami felületre, számtalan ilyen fotó van, sőt, mondhatni, hogy az úgynevezett barátok, mert ez is egy fura megjegyzés, hogy barát.
A Facebook az jól nevezi meg, mert ő ismerősként
hivatkozik rá. Ismerős rendben van, de friends én többnek tartom, tehát a friends az van nekem mondjuk 5. És annyi. Tehát ott megáll. A többi az teljesen más. Na de lényegtelen, tehát ezekkel megosztom, milyen célból. Tehát vagy azért, hogy hencegjek, hogy én most hol járok, vagy azért, hogy irigyeljenek. Elsősorban ez az ilyen személyes megmutatkozás, hogy mutassam meg, hogy én milyen jól viszem, milyen jól vagyok, és hadd irigyeljenek mások. Én ezt látom, mert másképp minek osszam meg, mert hogyha meg akarom mutatni teljesen semmi célzás, vagy semmi ilyen háttér gondolat nélkül azokat a fotókat, hát meg fogom mutatni azoknak az ismerőseimnek, barátaimnak, mikor hazaérkeztem. Tehát leülök velük, és egy sör mellett végigfutjuk őket a képernyőn, vagy egyszerűen egy párat megmutatok belőle, amit úgy képzelem, hogy nagyon sokat mondanak a kirándulásról.
Vagy nagyon jól sikerültek esetlegesen, de most felszereléstől függetlenül, tehát függetlenül attól, hogy egy professzionális fényképezőgép, egy kompakt fényképezőgép, vagy egy okostelefon. Melyek azok a hibák, amelyek előfordulnak meglátásod, vagy akár közösségi médián görgetős emlékeid alapján a nyári képek kapcsán, hol hibáznak az emberek? Ha hibáznak egyáltalán.
Tehát először is azt hiszük, hogy ha süt a nap, az a barátunk. Hát nem mindig a barátunk, mert az nagyon megnehezíti a dolgunkat. Tehát olyan kontraszthelyzetek jönnek létre, amiket nagyon nehéz kezelni. Tehát kell tudni kezelni, kell ismerettel legyen az embernek, még akkor is, hogyha telefonnal dolgozik. Tehát kell tudja, hogy mit kerüljön el. Tehát hiába tűző napra kiállunk, és ott fotózzuk magunkat, tehát óriási árnyékok lesznek az arcunkon, ami nagyon rossz hatással bír. Tehát a szemünknél két nagy fekete folt lesz egy az orrunk alatt egy ilyen kis Hitler bajusz, azon kívül izzad az ember. Na most ha hölgyekről van szó, általában szépek akarnak lenni a képen, az sincs kizárva, hogy sminkelten állnak oda, hát egyből lefolyik a smink rajtuk, mikor kiáll a nagy hőségbe. Ezek mind benne vannak a pakliba. Azon kívül a képekre olyan helyen, köztereken fotózunk, hogy valami egy csomó zavaró elem is be fog jönni, személyek be fognak sétálni. Ezek mind zavaró elemek, hogyha minőségi dolgot akarunk készíteni. Na most erre is visszatérnék, hogy mit fotózunk. Tehát mit szokott fotózni? Az ember megy, elutazik valahova, ha nem csak nyaralni akar, és a tengerparton ülni a napon, és semmi más nem csinálni, hanem egyszerűen kirándulni is akar, és látni is akar, élményeket gyűjteni. Mit fotóz? Mindenhol, akár egy checklisten, vannak ilyen bizonyos épületek, vagy helyszínek, amelyikeket muszáj lefotózni. Na de hogy muszáj lefotózni, hogy ő is oda kell legyen állva a képre, hogy lássák, hogy ott van. Na most ezt én teljesen egy nonsensnek tartom. Először is miért fotózzam magamat egy épület előtt, hogy bizonyítsam kinek. Tehát én tudom, hogy ott voltam. Akkor minek? Én avval bizonyítom az ismerősöknek, hogy na, én ott voltam. Hát ha nem hiszik el, akkor régen késő ez az egész. Viszont ha tudatosan fotózunk és élményeket akarunk gyűjteni, nem magunkat akarjuk mindenképpen megörökíteni, akkor fotózhatjuk a helyet. Tehát a helyszínt, azokat az embereket, akik ott élnek, azokat az életképeket, amiket látunk az utcán, azokat a gasztronómiai látványokat, amikbe beleütközünk, és ezeket a képeket, mikor végignézzük, évek során is, hát én vannak olyan képek, hogy amikor nézem, lehet 10 éve ezelőtt készítettem, utcakép, ahol visszaadja a helyszínt, tehát a helyi kultúrát, meg szokásokat. Érzem még az illatokat is, amik voltak akkor, amikor ezt fotóztam. Tehát azzal megörökítem tényleg az élményt, és azt, amit átéltem. Anélkül, hogy én rajta legyek, én nem kell rajta legyek. Én azt akarom megörökíteni, hogy mit éltem át, és azokat próbálom a képek alapján újra aktiválni és felidézni az idők során, amikor éppen az ember nosztalgiázni akar, vagy ideje van, hogy ilyesmivel foglalkozzon.
Elkészül egy rossz kép, tehát akár idézőjeles monoklink van a szemünk alatt az árnyék, akár Hitler bajuszunk, akár elfolyt smink a hölgyek esetében. Lehet ezeken segíteni utólag utómunkával?
Hát lehet, természetesen most annyi ilyen filter és szoftok és mindenféle programok vannak, hogy teljesen ezeket annyira kiküszöbölik, plusz a mesterséges intelligencia segítségével, hát annyira kiküszöbölik, hogy az ember már felismerhetetlen. Tehát megnézhetjük, rengeteg olyan ilyen profilkép jelenik meg a Facebookon ismerősünknek, hogy nézzük, hogy uram, hát ez ki? Tehát sima arc, teljesen leslankítva az arcvonások, kihangsúlyozva bizonyos dolgok, tehát az már nem egy valódi személy, de semmi köze nincs az eredeti személyhez. Tehát ezt mind 2-3 kattintással el lehet érni, és teljesen egy olyan kép, egy annyira módosított kép jelenik meg, ami mondjuk minőségileg, technikailag tökéletesnek tűnik, csak épp az a lényeg, hogy semmi köze nincs a valósághoz.
Igen, itt közben Nemes Attila, a technikus kollégánk írja nekünk, hogy az épületek elé, amiről az imént beszéltél, oda photoshopolhatja magát az ember utólag is, tehát ezt is meg tudja oldani
Ha annyira akarja, hogy ott legyen, hogy álljon az Eiffel torony előtt, hát természetesen bevisz egyet. Pont ugye el lehet tüntetni, és lehet, hogy Párizsba fotózom magam, és nem akarom, hogy a hátam mögött legyen az Eiffel torony, és eltüntetem. Tehát ez is fennállhat.
Persze, de hogy ne kelljen utómunka, akkor mire figyeljünk oda, hogy azok a képek jók legyenek?
Tehát először is úgy helyezzük el a szemét, hogy ha lehet, árnyékosabb helyen legyen. Tehát ne tűző napon, semmi esetre. Tehát volt régebb egy ilyen alapszabály a fotósoknál, hogy déli órában nem fotózunk, letesszük a fényképezőgépet. Akkor nincs mit fotózni. Mert mindig fentről jön a fény, és mindig árnyékok lesznek rajta. Azon kívül erős a fény, tehát a világos felületek kiégnek, de rengeteg utómunkát igényes. Nem tudom, hogy ki az, aki mondjuk egy kiránduláson készült képekkel hajlandó bibelődni utólag otthon. Tehát azt emlékképnek szánta, azért készítette, hogy legyen egy kép, tehát túl kevésbé érdekli, hogy most tényleg, vagy lehet, hogy vannak igényesen, pedig emberek, nem mondjam azt, hogy nem érdekli, van, akit érdekel, és hajlandó erre időt fordítani, de szerintem 80%-a nem. Tehát lesz, amilyen lesz olyan a kép. Tehát el lehet kerülni ezeket. Azon kívül, ha most már úgy gondolkozunk, hogy hangulata is legyen a képnek, kiválasztom azokat a napszakokat, amikor a fény más. Például délutáni óra, amikor ilyen aranyszínbe pompázik minden, teljesen más mondani valója van és hangulata van, mint hogyha ugyanazon a helyszínen reggel fotóztam, amikor hidegebbek a színek, és teljesen más hangulata van. Másak az árnyékok. Ha délutáni órában megint egy ilyen súrlófény alakul ki, hogy lentebb van a nap, hát hosszú árnyékok keletkeznek, és minden plasztikusabb. A táj is teljesen más, az épületek, a hangulat más. Esti fotóknál úgy szintén, tehát megpróbáljuk megtartani a létező fényt, az utcafényeit, a terasznak, ahol ülünk és kávézunk esetleg, annak a hangulatát, tehát teljesen elkerülünk mindenféle egyéb beavatkozást, hogy fényel hozzájárulunk, inkább egy sötétebb kép készüljön, aminek van hangulata, és visszaadja azt a hangulatot, ami volt, mert az a lényege végül is.
Még korábban hallottam tőled egy mondást, hogy az a legjobb fényképezőgép, ami éppen nálunk van. Ez igaz a nyári kirándulásokra, a nyári élmény emlékfotózásokra is, mert hát ugye, ahogy beszéltük is, nem mindenki visz magával egy fényképezőgépet, legyen szó professzionálisról vagy kompaktról, viszont az okostelefon az mindenki zsebében ott lapul.
Igen, tehát ez mondjuk régebb az igazi ilyen vérprofi riportereknél, fotoriportereknél, sajtófotósoknál, tehát ez mondjuk egy 50 évvel ezelőtt abszolút alapszabály volt, hogy inkább legyen egy rossz képed, mint hogy ne legyen arról az eseményről. Tehát az sok esetben nem lehetett, főleg amikor analóg fotóról volt szó, nem lehetett sokat babrálni, akármilyen jó volt a fotós, ha egy hirtelen esemény volt, hogy egy-két másodperc alatt vonultak el előtted mondjuk egy fontos személyiség vagy valami, és annyi időd volt, tehát akkor nem volt időd, hogy állítgassál, akkor egy dologra törekedtél, hogy legyen egy képed. Most, hogy az egy kicsit bemozdult, még mindig jobb, mint hogy ne legyen egyáltalán. És ez ugyanez van az ilyen vakációs, kirándulós képeken, természetesen most, hogyha olyan igényünk van, hogy olyan képeket várunk el a kirándulásról, hogy magas szintű, és olyan a személy is, hogy ért hozzá, akkor biztos, hogy fogja vinni a felszerelését, plusz a telefonját. Na most, ahol nem akar ő nagyon nagy minőségű, vagy nagyon igényes fotókat, ott a telefonját fogja használni, mert az megteszi simán. Tehát a mostani jó kamerákkal ellátott okostelefonok nagyon jó minőségű fotókat és filmeket is tudnak készíteni. Tehát mozgóképeket is. Úgyhogy ezt természetesen lehet használni, de szerintem a legtöbb ember most ezt használja. Vannak még a régi vágásúak, sőt most egy ilyen újra születését, egy új világát éli a polaroid fényképészet. Mindinkább polaroid fényképezőgépeket vásárolnak, ezzel rögtön kihúzzuk a képet belőle, annak megvan a varázsa. Na most minőségileg nem lesz olyan, mindegy telefonnal készült kép se. De megvan a varázsa, megvan annak a feelingje, van egy kisugárzás annak a képnek, van egy kézzel tapintható. Tehát nem egy képernyőn fogod megnézni, hanem a kezedbe fogod, és az érzed a vegyszernek a szagát, az is már hozzátartozik.
Hogyha valaki mégsem okostelefonnal akarna elmenni egy kirándulásra, vagy egy nyári eseményre, és bemegy az üzletbe, és egy komoly összeget ráfordít arra, hogy vegyen egy jónak mondható professzionális, közel professzionális fényképezőgépet, elkölt egy csomó pénzt, akkor garantált, hogy jó fényképek fognak születni?
Nem. Tehát Az is egy alapszabály, hogy minél professzionálisabb szintű egy fényképezőgép, annál rosszabb képeket lehet vele készíteni. Miért? Mert az a gép, amelyik úgy van felépítve a gyár által, hogy professzionális fotósnak szól, az már startból feltételezik, hogy az technikailag egy felkészült ember, és tudja kezelni, be tudja állítani. Az amatőr gépek azok pedig úgy vannak felépítve, hogy a nem hozzáértő személy is, aki kézbe veszi a gépet, egy elfogadható képet tudjon készíteni. Anélkül, hogy tudással rendelkezzen, vagy felkészültséggel rendelkezzen. Tehát egy elfogadható, nem lehet rossz képet csinálni vele. Tehát egy ilyen kompakt, vagy akár egy tükörreflexes digitális gép, ami amatőröknek van számva, az ellátja ezt a feladatot, rátesszük a zöld üzemmódra, és egyből lebutítjuk a gépet, és az megcsinál mindent helyettünk.
Tehát akkor, hogyha valaki vesz is egy jó, jobbnak számító fényképezőgépet, az elején ajánlott inkább automata módban készíteni a képeket, legalábbis nem a gyakorlásra szánt képeket, hanem mondjam így, hogy az éles helyzetekben.
Ajánlott egyszer, utána olvasson és felkészüljön. De hogyha jó gépet vesz majd, azt jelenti, hogy akkor egy igényes ember, aki jó képeket vár el. Tehát ahhoz kell egy kicsi tudás is. Tehát ha nincs tudása, nem lesznek, akármilyen jó gépje van, nem lesz. Tehát ugye egy fazék nem főz magától jó ételt. Nem az a lényeg, az, hogy kifőzi. Tehát a gépnél is kiáll a gép mögött. Az készíti a képet, nem a gép készíti magától.
De mennyi idő kitanulni egy fényképezőgépnek a használatát? Mondjuk megvan az affinitás a jó képek készítéséhez, de még a tudás nincs meg.
Hát utána olvas, mint egy hét alatt azért utána lehet olvasni, hogy az alapköveket letegyem, és hogy tudjam, hogy mit, hogy kezeljek, és hogy, mert mindent nem akarok úgyse használni rajta. Tehát egy fényképezőgép, amit megvásárolunk, szerintem átlag használatban olyan 10%-át használjuk ki annak, amire képes a gép. A többi az plusz. Tehát én, ha veszek egy fényképezőgépet, én nem azért veszem, hogy filmezzek vele. Ha filmezni akarok, veszek egy filmezőgépet, ha olyan minőségűt akarok, igaz? Lehet, hogy nem akarok soha makroképeket készíteni, bogarakról és ilyen közelképeket, mikroszkoppal, nem akarok készíteni. A gép képes, benne van a program, fel van erre készítve. Lehet, nem akarok sporteseményeket fotózni, nincs szükségem nagy teleobjektívre, és azokra a beállításokra. Úgyhogy végül is, mikor megvásárolunk egy gépet, akkor 90%-a annak a gépnek nem kell nekünk. Mi megvásároljuk, mert az benne van. Nekünk 10%-a elég abból a gépből.
És egy profi fotós mennyi idő alatt képes átszokni egyik gépről a másikra, mondjuk? Te használsz egy bizonyos márkát, nem akarok senkinek reklámot csinálni, és a kezedbe adnak egy teljesen más márkájú fényképezőgépet. Mennyi idő az átszokás?
Hát nem megy gyorsan. Tehát másak a beállítások, máshol vannak a gombok, és mikor beled van, tehát ha bizonyos géppel dolgoztál éveken keresztül, és hiten a kezedbe adnak egy másikat, hát nagyon megnehezíti a dolgodat. Tehát kezdett keresgélni, hogy mi hol van, azon kívül nem úgy működik, mint a másik gép, tehát minden gépnek megvannak az ilyen bogarai. Nem egyforma egyik se a beállítás, sőt, ugyanazon a márkán belül is, hogyha veszünk egy X-típusú gépet és egy Y-típusú gépet, már azokon belül másképp vannak a beállítások. Sokszor jártam így, hogy ismerős vagy hallgató az egyetemen a kezembe nyomta a gépét, azt mondja, megkérem, állítsa be. Hát már meg egy kicsit nézzem meg, hogy mi hol van rajta. Azt mondja, hát nem egyforma mindegyiken, hát nem. Mindegyiken másképp van, és máshol van, és másképp kell beállítani, és másak a paraméterek, amiket beállítunk.
Vendégünk a stúdióban dr. Jakab Tibor fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója, akivel a nyári fotózásról beszélgetünk. És ahogy ígértük, szó lesz a fesztiválokról, azokról a tömegrendezvényekről, ahol kiemelten magas a fényszennyezés. Tibi, mindenhol sokszínű világító, forgó, villogó fények vannak, ezek pedig bezavarhatnak. Lehet jó fényképet készíteni mindezek fényében egy fesztiválon?
Természetesen lehet, és ez nem kell zavarjon minket, mert az hozzátartozik a hangulatához az egésznek. Tehát, hogyha mi megpróbálunk besegíteni más fényekkel, most mondjunk egy blitzel vagy valami, az megöli teljesen ezt az egészet. Tehát lesz egy nagyon szép, éles képünk az együttesről, ha épp kellő közelségben vagyunk, viszont semmi köze nem lesz a koncert hangulatához, azokhoz a fényekhez. Tehát ez hozzá tartozik, hogyha mondjuk éppen kifogunk, hogy abban a pillanatban, amikor exponáltunk sárga fényben a megvilágítva, akkor minden sárga lesz, és akkor mi? Tehát az volt. Az hozzá tartozik, az hozzájárul az egésznek a hangulatához. Mondjuk a zavaró akkor, hogyha pont véletlenül egy ilyen lézersó vagy valami van, és az bever az objektívünkbe, az akkor zavar. Az tényleg zavar. És elfelejtettem mondani, hogy így mondjuk a kezdők számára rettentő veszélyes lehet, hogyha a napot akarja fotózni. Tehát mit tudom, tengerparton azt mondja, olyan szép a nap, és akkor azt le akarja fotózni. Tehát ez abszolút tilos, hogy mi az objektívet ráirányítjuk a napra, és belenézünk. Ez most már, hogyha a rendes keresővel ellátott gépről beszélünk, tehát simán megvakulhat az ember. Tehát fókuszolja az objektív a napfényt, és egyszerűen megvakulhat az ember. Tehát az abszolút tilos, hogy mondjuk a keresőjén nézzük azt, amit akarunk fotózni, rendben van, de hogyha belenézünk, akkor az nincs rendben. És itt is kellemetlen, tehát biztos, hogy nagyon sokan jártak úgy, és járunk úgy, hogy egy-egy ilyen koncert alkalmával egy-egy ilyen fénycsóva pont a szemünket eltalálja, nagyon kellemetlen érzés hirtelen. Ez fényképezőgépnél is ugyanez a mese, vagy hogyha mondjuk telefonnal is fotózunk, akkor is ilyenkor bezavar. De másképp nem kell zavarjon, mert a hangulatnak része.
A része a hangulatnak, de lehet, hogy éppen a kedvenc együttesünket akarjuk lefotózni, és nem szeretnénk mi azt, hogy akár sárga legyen a kép, hogy a te példáddal éljek, viszont ott vannak ezek a fények. Tudjuk őket valahogy a saját hasznunkra, a kép fejlesztése érdekében, minőségileg és nem hangulatilag kérdem, használni ezeket a fényeket? Hiszen például nem tudjuk, hogy mi lesz 5 másodperc múlva, nem 5 perc, 5 másodperc.
Nem, ide szerencse is kell természetesen. Kifoghatunk egy olyan pillanatot, hogy hátulról van egy ellenfény, ami egy nagyon szép ilyen fénykontűrt, aurát ad az énekesnek, vagy a bandának, és szemből is kap egy fényt, szemből is meg van világítva, csodálatos képeket lehet, de véletlenszerű, tehát ezt nem lehet kiszámítani, hogy ez mikor történik. Úgyhogy ilyen esetben mondjuk azt, hogy indokolt az, hogy több képet készítsünk. Mert itt a szerencse is közrejátszik, hogy elkapjuk azt a pillanatot, amikor épp... Már olyan esetekről beszélek, amikor a fény váltakozik, mert vannak olyan események, koncertek, hogy elég stabil a fény, tehát meg vannak világítva, a fények nem forognak, nem mozognak, nincsenek külön ilyen fényhatások, ott ez nem áll fenn, ottan ki tudjuk pontosan számítani, hogy melyik pozícióba érdemes fotózni, de ott, ahol váltakozik nagyon a fény, ott bizony a szerencsejáték is jócskán. A másik, ami érdekes, és amit már hogy fesztivál, igaz? Ez olyan, mint az ilyen utazási fotók. Most elmegyünk egy fesztiválra, hát most csak az énekeseket fogjuk fotózni, tényleg csak annyi érdekel az egészből, vagy a hangulatot is meg akarjuk saját számunkra örökíteni. Mert akkor a közösség is egy része ennek, egyszerűen az ottani hangulat, a különböző szögből megtekintjük úgy a színpadot, mind a színpad mögül, amennyibe tudunk mozogni egyáltalán ilyen esetben, és akkor egy ilyen szép kerek kép alakul ki az egészről. Tehát mikor végig fotózunk tudatosan egy ilyen fesztivált, akkor igen, megmarad egy képsor, amit ha megnéz valaki, aki nem volt a fesztiválon, át tudja érezni, hogy mi is volt, és milyen hangulat volt, és hogy mi zajlott ott, hogy nézett ki a közönség. Erre nagyon jó példák voltak az évek során az egyetemünkön a fotofilm média szakon rendezzük az éves sajtófotópályázatot, és ide kizárólag ilyen sajtófotó jellegű képsorokat várunk a résztvevőktől, és bizony aránylag sok ilyen felvétel jön, amik fesztiválokon, koncerteken készülnek, és meg kell mondjam, hogy voltak olyanok, egy jó néhány, amelyik nagyon jól visszaadta a hangulatot, és nagyon jól dokumentálta azt az eseményt, ahol készültek. Ez egy jó példa arra, hogy lehet úgy is csinálni.
A fények kapcsán viszont még térjünk vissza a nyaralásokra, mert sokan szeretnének olyan fényképet készíteni, ahol a víztükörben látszik a város, látszik egy híd, látszik valami. Ezeket hogyan lehet összekomponálni, vagy mire kell odafigyelni, amikor ilyesmit szeretnénk lefényképezni?
Hát ez vagy türelmünk és időnk van és kivárjuk, vagy effekteket hozunk be, és akkor felhasználjuk az ilyen különböző trükköket, amiket a szoftok lehetővé tesznek, és akkor egyszerűen megoldjuk utómunkával ezeket a dolgokat. Ha viszont tényleg meg akarjuk csinálni, hát azt is elmondanám, hogyha az ember elmegy kirándulni, és komolyan akarna fotókat készíteni, azt nem lehet menet közbe. Azt úgy lehet, hogy akkor rááldozok egy napot, és akkor csak azt csinálom. Lerázom a társaság többi részét, mert azoknak nem lesz türelme, hogy én megállnék mondjuk egy bizonyos helyszínen, ami tetszik, és tudatában vagyok, hogy ha egy fél órát ott még várok, akkor a fényviszonyok jobbak lesznek, vagy bejön még valami, ami ad egy pluszot a képnek. Na most, hogyha egy társasággal vagyunk, senkinek nem lesz erre türelme, mert mindenki mást akar csinálni, sietni akar, menni akar, nem állnak utánunk, és ez egy kellemetlen ilyen pressing, hogy tudatában vagyunk, hogy várnak utánunk. Én ezt mindig úgy oldottam meg az évek során, hogy mit tudom én, el voltam valahol utazva egy hetet, 10 napot, akkor azt mondom, egy nap mindenki megy dolgába, és én végzem a dolgot, akkor fotózok. És akkor nyugodtan ráértem, megálltam egy-egy helyszínen, akár 2-3 órát is, és vártam azt a pillanatot, amit elképzeltem, hogy lesz. Ami vagy lett, vagy nem lett. De legalábbis, amit tőlem telhető volt, azt megtettem annak érdekében, hogy elkészítsek egy olyan képet, amit én elképzeltem. Ezt gondolok egy olyanra, például készítettem Isztambulba olyan képet, hogy egy ilyen macskaköves utca volt, ami csodálatosan úgy fény lett az egész, és vártam, tehát délutáni órában volt hosszú fények, hosszú árnyékok voltak, és vártam vagy 2 órát, hogy még hosszabb árnyék legyen, még jobb legyen a fény, még szebben tükröződjön a fény, és simogassa azokat a köveket, és akkor utána már csak azt kellett várni, hogy jöjjen egy olyan személy, amelyik besétáljon a képbe, hogy az ő árnyéka, az árnyéka dominálja a képet. És ez megint idő volt. És összvisz több mint 2 órát eltöltöttem, de meglett az a kép, amit elképzeltem. És azt mondtam, hogy ez megérte. Ez egy pont olyan élmény volt, mint hogyha most megnéztem volna valamelyik híres épületet, amit amúgy láttam már.
Igen, itt említetted, hogy vagy kivárjuk, vagy utómunkával tesszük oda, és akkor felmerül az a kérdés, hogy szükség van még jó fotósokra, szükség van még jó felszerelésre, vagy az utómunka, különösen a mesterséges intelligencia megtámogatásával meg tud oldani mindent.
Hát igen, szép lassan arra jutunk, hogy már nincs szükség az emberre, mert mindent meg lehet oldani ember nélkül, gépekkel és a mesterséges intelligenciával, de kell ez nekünk, ez jó. Tehát jó, hogy egyáltalán akkor ne csináljunk semmit, akkor ha nekünk kell egy bizonyos helyszínről kép, akkor oda tesszük a saját képünket, vagy nem, és rábízzuk a számítógépre, hogy mesterséges intelligencia segítségével komponáljon egy olyan képet, amilyet elképzelünk. De ehhez végül is nem köt semmi, tehát nem érzek semmit az iránt. Tehát olyan, hogy megveszek egy képeslapot a trafikból, amit nem én készítettem. Tehát megnézem, és akkor mi? Tehát nem marad belőle semmi. Ha tényleg csak azt akarjuk, hogy kipipáljunk egy dolgot, hát azt meg lehet oldani. így számítógéppel, vagy egyszerűen megyünk és megvásároljuk azokat a képeket bármelyik standról, és akkor tökéletes képeink vannak azokról a helyszínekről, mert az, aki készítette azt a képeslapot, az lehet egy hetet töltött el, hogy elkészítse azt a egy-két képet.
Vagy akár letöltjük a Google, hát, a Google-ról a képet, igen, és a megvan digitálisan is. Hogyha elmegyünk egyet kirándulni, mondjuk egy csoportos kirándulással, mennyire etikus az a mi részünkről, vagy akár az utazási iroda részéről, hogy lefényképezi az egész csoportot egy nevezetes épület helyszín előtt, és azt felrakja a közösségi médiára, hogy azzal reklámozza az adott kirándulást, vagy magát a vállalatot?
Igen, ez egy olyan probléma, amire senki nem gondol, és nem is veszi komolyan. Tehát ne vegyünk nagy csoportot, vegyünk egy ötös haveri csoportot. Elmennek valamelyik, vagy mindenki fotózza, és valamelyik közülük fel is tölti. Hát miért ne töltse fel, hogy ott vagy. De az fel sem merül benne, hogy lehet, hogy az öt személy közül egyik nem szeretné, hogy szerepeljen ezeken a felületeken, nem szeretné, hogy az ismerősei, vagy bizonyos ismerősei lássák, hogy kikkel van a társaságát. Tehát itt jönnek be a személyes jogok, amik nem olyan egyszerűek, és ha eldurvul a helyzet, akár egy ilyen esetből lehet per is, tehát hogy az, akinek nem kérték a beleegyezését, azt mondja, hogy hát én ebben nem egyeztem bele, feltöltötted, hát sajnálom, én kártérítést követelek tőled, mert én ezt nem akartam. Vagy lehet, hogy épp károm származott belőle, mert lehet, hogy otthon nem tudták, hogy én el vagyok utazva, és akkor ebből kiderült, hogy el voltam utazva, és hogy hol voltam. Na most ez is olyan, hogy addig, amíg lefotózunk itt csoportokat, és a képeket mi nézegetjük, nem publikáljuk. Amíg nem publikáljuk, addig nincs semmi baj. A baj akkor kezdődik, mikor publikáljuk. Mert a másik dolog, ezeken a felületeken mi megosztasz egy képet, ahol mondjuk még öt személlyel együtt vagy, igaz? Kik láthatják? Az ismerőseid, és a barátaidnak az ismerősei. De hogyha azokból egy még tovább ossza meg, akkor már olyan személyek látják, akiket nem is ismersz, mert annak a személynek az ismerősei. És itt elburjánzik az egész. Tehát nagyon kellemetlen szituációk születhetnek egy ilyenből, amit úgy mondjuk itt túl kevés fontosságot nyilvánítak ennek, de azért már nyugati országokban nagyon odafigyelnek, mert itt személyes jogokról van szó, az image joga. Tehát mondok egy másik példát, ami megint egy banális, és semmi köze nincs ehhez. Esküvő fotó, igaz? Tehát megfogadsz egy fotóst, hogy az esküvődön fotózzon. Ő lefotóz az eseményt, és természetesnek teszi, hogy ezt megoszt egy pár képet ebből, reklámozza az ő munkáját. Tehát ehhez, hogyha neki nincs írásos beleegyezése a fiatal pártól, akkor nincs joga. Mert a képet ő készítette, de az arcok, amelyek a képen vannak, azoknak megvan a személyes védett joguk az imidzsükről. Igaz? Tehát nem lehet. Ugyanakkor igazság szerint a fiatal pár se publikálhatja a képet. Miért? Mert a szerzői jog az a fotósé. Na most, ha ezek nem voltak előre leszögezve és papírra téve, akkor végül is azokat a képeket senki nem használhatja, csak otthon nézegetheti. De publikálni nem publikálhatja. Akkor is, hogyha azt mondja a fiatal pár, hogy hát én megfizettem ezért, a képek az én tulajdonom. Nem, nem a te tulajdonod, mert a szerzői jog az még mindig a fotósé. Ha ezt szerződésben nem foglalta, hogy lemond róla, mert ő ki volt ezért fizetve. Na ugyanez van az ilyen csoportos kiránduló képeken.
Maradva a közösségi médiánál, de eltekintve most akkor a személyes jogoktól, melyek azok a képek, amelyeket szívesen nézegetsz, vagy szívesen belefuttatsz te is mondjuk a Facebookon, és milyen arányban vannak jelen ezek összehasonlítva a mondjuk ki szennyel?
Kevés van, tehát én mondanék egy olyan 5%-ot, ami olyan kép, hogy megjelennek, hogy szívesen megnézem. Na most ez attól is függ, hogy milyen csoportoknak vagy tagja, kik az ismerőseid. Tehát nekem ezek a a minőségi képek olyan fotósoktól származnak, akik fotósok, fotoművészek. És ők megosztanak olyan képeket, új alkotásokat, stb. De ezeket szívesen megnézem. Tehát ezek nem véletlenszerű képek, ezek tudatosan megkomponált képek, minőségek. Vannak olyan fotósok, akik direkt ilyen travel fotóval foglalkoznak. Na, azoknak a képeiből tehát csodálatos képet kapsz különböző kultúrákról, vagy helyszínekről. Ezeket mindig szívesen nézi meg az ember, de ezek olyan képek. Tehát nem véletlenszerűen készült képek, amikkel úgy elözönlenek végül is, és nem győzöd nézni és kitörölni őket, mert annyit kapsz naponta.
Ha már közösségi média, akkor filter. Árt vagy használ ez a nyaralós, kirándulós, fesztiválos képek esetében? Tehát, hogy valamilyen effektust ráhúzunk arra a képre.
Hát ez egy divat, hogy ha kell, hanem különböző utómunkákat viszünk be a képeinkre. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valami pluszot ad annak a képnek, és annak a mondani valójának csinálja az ember. De csak azért, hogy is sportot űzön, hogy hát muszáj csináljak valamit, ha kell, ha nem, vagy módosítsam a színeket, akkor is, ha nem szükséges, hogy rikittóbb legyen. Ennek végül is van egy olyan háttere is, hogy a mai világban, amikor több ezer, tízezer képbe ütközünk naponta, tehát velük szembe megyünk a képekkel, már nem ragad meg semmi, tehát immunisokká válunk, és úgy átsiklunk a képek felett. Na most, ha valaki minden áron azt szeretné, hogy felfigyeljél a képeire, nézzed meg legalább a képeit, ez egy olyan tendenciát hoz maga után, hogy a képek harsányabbaká válnak. Tehát eltúlozva harsányok kiáltanak azok a képek, hogy nézzél rám, és ennek érdekében vagy eltúlozzák a színeket, vagy bevisznek plusz elemeket, vagy bármit megtesznek, csak hogy felfigyeljen valaki ezekre a képekre. És ez rombolja mondjuk a fotográfiának az esztétikáját, mert olyan elemeket hoz be, amire nincs szükség, és aminek a természetességhez semmi köze nincs.
Nincs köze a természetességhez, viszont a közösségi médiában akár rákattintanak, megnézik, lájkolják, hozzászólnak, és még sorolhatnánk. És itt szó volt arról, hogy miért teszik közzé az emberek a képeket, miért nem jó ezt megtenni, de én most arra gondolok, hogy ha közzé teszik, ha nem a közösségi médiában, mennyire nézik ők maguk vissza azokat a képeket? Akár egyedül otthon a telefonjuk képernyőjén, akár előhívva, akár a számítógépükön, akár egy baráti társasággal egy sörözés mellett, vagy egy családi ebéd mellett, vagy mennyire keresik vissza a saját bejegyzéseiket a közösségi médián. Tehát, hogy elkészülnek azok a képek, visszanézzük őket mi, bármilyen formában, valamikor is.
Én satszolok 20%-ot, hogy visszanézi. A többi nem. És az a 20% is, hogyha ha gondoljunk csak bele, készítsen, ne menjünk tovább, 1000 képet egy kirándulás során. Leül, végig akarja nézni a családdal vagy a barátokkal. Szerintem az első 100 után megáll. És tart egy nagy szünetet, és lehet, hogy tovább nem is fogja nézni. Elfárad az ember, tehát a szem elfárad. Nem győzi feldolgozni az információkat. 100 kép az már sok végignézni. Na most, hogyha 1000 képet végig akarunk nézetni, hát az rengeteg. Belefárad az ember, unja, nem győzi figyelni, nem is akarja már figyelni, és evel csak azt érjük el, hogy azt a társaságot, akit meg akartunk erőszakolni avval, hogy végignézze a kirándulást, egy darabig nem fognak jönni hozzánk. Mert félni fognak, hogy egy következő kirándulást kell végig tekintsenek. Úgyhogy szerintem nem. Tehát ha egy szelekció van, ami mondjuk egy kirándulásunkból kiválogattunk 100 képet, aminek van mondani valója is, eltérőek egymástól, azt végig tudjuk nézni, igen.
Igen, nekem az jutott eszembe, hogy ez egy jó büntetés lehet a barátoknak, családtagoknak. Engem egyszer oda tettek, nem csak engem, hanem egy teljes baráti társaságot, hogy nézzük meg az esküvőről készült videó 2,5 órás kiadását. Szörnyű volt. Maga az esküvő egy jó emlék, de végignézni ezt a 2,5 órás videót, az kegyetlen volt. Már mindenki végig görgette a Facebookot, mindent végignézett, és még mindig nem járt le az a videó. Tehát kedves hallgatók, ne kínozzák meg az ismerőseiket, szeretteiket. Lehet, hogy utána is fognak menni, de félni fognak még egy ilyen élménytől, ez biztos. Na de összegezzünk. Elkészülnek a képek, mert ugye elkészülnek. Mire figyeljenek oda az emberek, mindent egy kalap alá véve, hogy ezek tényleg jók legyenek. Mind maguk, mind a barátaik, rokonaik, mind akár a közösségi média szempontjából.
Jók legyenek minőségileg, vagy jók legyenek mondani való szempontjából?
Mind a két részről vizsgálva a kérdést.
Mert lehet, hogy a hangulat és a hangulat visszaadása kicsit fontosabb. Ez mind a sajtófotóban, hogy fontosabb a képnek a mondani valója, mint a kivitelezése. Tehát ha hiába van egy tökéletes képünk, ami nem mond semmit, az nem ér semmit. Viszont ha van egy annunk, amelyiknek egy komoly mondani valója van, az nem számít, hogy egy kicsit mosottabb, egy kicsit szemcsésebb, az szívesen megnézik az emberek. A másik, én azt mondom, hogy szelektálni kell, azt már nem mondom, mert szerintem túl kevés az, aki a képeket ki is nyomtatja, mert az az igazi, hogyha van egy kis albumunk, amelyikben, mit tudom, egy kirándulásunk van befoglalva, abból mondjuk 50-60 kép kinyomtatva, és azt leülünk akár, hogy nem számítógép elé, és végiglapozzuk, az egy más érzés, mint hogy a számítógépen nézzük meg. Tehát nem ugyanaz a hatás az egésznek. Kézzel tapintható, annak van egy kisugárzása, egy energiája annak az egésznek. Tehát én arra voksolnék, viszont szerintem ezt kevesen csinálják meg.
Legyünk igényesek, és legyen ez a mai digitális világ záró gondolata. Tibi, köszönöm, hogy itt voltál, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Jakab Tibor fotóművésszel, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó fényképekben, kellemes feltöltődésben gazdag nyaralást kívánunk, és egy jó éjszakát. Viszont hallásra!
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.